Dávid Ferenc portréjának megalkotása, legyen a szoborban vagy festményben elképzelt alkotás. Azért is kihívás, mert az unitárius egyház első püspökéről semmilyen korabeli 16. századi ábrázolás nem maradt fenn. Körösfői Krissaladár a honfoglalás 1000 éves évfordulójára készítette el 1896-ban a Tordai Országgyűlés címet viselő festményét, amelynek központi személyisége természetesen Dávid Ferenc, aki jobb kezét szívére téve, bal kezét magasba emelve, fejedelmektől körülvéve látható a képen. Ez az ábrázolás azóta ikonikussá vált. A művészek zöme az elmúlt évszázadban más ábrázolás híján ehhez igazította Dávid Ferenc figuráját. Minden művész számára kihívást jelent a Dávid Ferenci figura. Minden bizonnyal így volt ezzel Bodó Levente is, aki egy kolozsvári pályázatra készítette el saját püspök ábrázolását, amely egy 3 méteres szobor megalkotásáról szólt. Az alkotás Kolozsváron nem nyert, és ennek köszönhetően állhat most a szobor makettje kiöntve Szentegyházán, amely Buzogány Mózes öntőmester talapzatával együtt alkot teljes egészet. A nyers követ, sziklát idéző talapzat, amint körül öleli Dávid Ferenc alakját, a monumentalitást idézi. Azt sugallja, a hit sziklaszilárd alapokon áll. Bodó Leventének sikerült elvonatkoztatnia a körösfői Krissaladár híres alakjától, és megalkotnia saját Dávid Ferencét. És sikerült valamelyest elvonatkoztatnia a templomban már látható régebbi alkotásától is, amely festményen örökíti meg Dávid Ferencet. Ez a püspök most nem az ikonikussá vált harcos egyházi személyiséget idézi, hanem 450 esztendő távlatából azt a Dávid Ferencet, aki jobb kezét szintén szívére téve, bal kezében Bibliáját szorítva, átszellemült arccal könyörög Istenhez. Arcán szenvedés, de talán megnyugvás is látható, a szabadságba vetett mélységes hite. A háttérben elhelyezett kőtáblán a vallásszabadság tételei olvashatók, a 450 évvel ezelőtt Tordán hozott határozat részletei. A következőkben Bodó Levente szobrászművész és Buzogány Mózes öntőmester mondja el együtt dolgozásuk történetét. A beszélgetés egy héttel az avató ünnepség előtt készült. Most leültünk ez a Dávid Ferenc szobor előtt, és hát Bodó Levente, Dávid Ferenc alakjának a megálmodója tulajdonképpen, nagyon kritikusan nézi, de azt hiszem most látod te is úgy igazán ezen a csodás talapzaton, hogy hogyan is mutat, nem?
Az az igazság, hogy ha a végső környezetében nézzük, akkor teljesen más, még annak is, aki készítette. Tehát ezért szeretem a Buzogány Mózes által megtervezett talapzatot, minden, hogy egy olyan környezetet adott neki ezzel a különleges kő darabokkal, sőt, kő tömbökkel, talán jobban mutat, és mindenképpen valami módon emeli az értékét. Én így érzem. Ez a két darab kőtömbre való elhelyezése. Nagyon érdekes, játékos, arról nem is beszélek, hogy a mögötte lévő szöveg, ami megint csak a Mózes elképzelése, az is nagyon jó, mert egy kicsit utal a tordai gyűlésnek a határozatára, de egyáltalán arról van szó, hogy itt valami különleges dolog történt ez a 450 évvel ezelőtt, úgyhogy mindenképpen emeli az egésznek az értékét, gondolom.
Ez most úgy sikeredett, hogy egy együttműködés eredménye, ellenben arról sem árt szólni, hogy ez külön képzelted el ezt a szobrot, illetve teljesen más környezetbe képzelted el eleinte.
Na jó, hát ezt örömmel bevallom. Az más kérdés, hogy egy olyan szoborról van szó, ami nem nyert, 15-ön vettünk részt a kolozsvári pályázaton, de én akkor is ezt olyannak tartom, vagy olyan, ami itt azért megállja a helyét. Nem csak azért, ott is megállna a helyét, csak ott ugye az erőviszonyok erősebbek, harcosabbak voltak, így aztán úgy érzem, hogy ott is megállta a helyét, mert főleg amikor térbe helyeztem, kár, hogy nem tudom megmutatni, a kolozsvári János Zsigmond iskola és a templom közötti szűk sávba képzelték el. Ott mindenki el kellett képzelni, tehát így kérték, hogy legyen egy 60 cm-es egész alak, és legyen egy portré. Mind a kettő egyébként meglett. Én azt mondom, hogy szerencsés gondolat volt az is, hogy itthon, az itthoni unitárius egyházközség kicsit valami módon ránézett, és megkedvelte, és így aztán ide került.
De mennyiben változtatott? Hát a lényegen meg azon, hogy nem 3 méteres lett végül, hanem a makett működik itt, és a makett van végül bronzba öntve. Tehát működik ilyen méretben is? Te hogy viszonyulsz hozzá, hiszen az álmod az egy sokkal grandiózusabb méreteiben szobor volt.
A furcsa az, hogy azon a bizonyos térbehelyezésen, amit azon a bizonyos fotómontázson behelyeztük, ott valahogy úgy éreztem, hogy ott is megállja a helyét. Sőt, el se lehet képzelni, hogy ez itt most csak ilyen nagy, itt most, amit nézünk, holott ott viszont 3 méteres, mert ott az épületek is mind valahogy fölsegítik az egész szobrot, tehát mindenképpen 3 méteresnek hat. Pedig ez volt lefotózva, csak úgy volt ügyesen behelyezve természetesen. Na most ez érdekes kérdés, hogy jó, ez most egy vázlata tulajdonképpen a nagy szobornak, egy vázlata, ami nem került megmintázásra, de mégis megállja a helyét kisebb helyen is. Erre azért elég gyakran van példa, hogy kicsibe is kiállítják, közben kint van a téren, valahol, van ilyen. Itt most ez nem egy rossz választás volt, gondolom.
Csak most itt a térben is ugye ugyanilyen méretben van, és azt hiszem a monumentalitását nagy mértékben hangsúlyozza és növeli az, hogy ilyen talapzatot kapott. Na most, hogy volt ez az együttműködés, hogy ön meglátta ezt a szobrot? Mit képzelt oda, vagy hogyan képzelte oda, hogyan kezdődött a gondolkodása erről a talapzatról?
Körülbelül 15 változata jött elé a gondolatnak, és végül el lett belőle. A gondolat az volt kezdetben, hogy termiskőből, minél nagyobb darabokból, 2 darabból összeállítva legyen megcsinálva. Arra ügyekeztem, hogy a szobrot hozza ki, kiemelje valójában ez a talapzat.
Miért a terméskő volt az?
Ugye a bronzból van a szobor, viszont a terméskő az én úgy találom, hogy az egy ősi dolog, az valami varázsa van annak, én úgy érzem.
És ilyen nagyon természetes módon formálta végül is. Valamilyen Dávid Ferenc kép élt önben, ami úgy gondolta, hogy illik ehhez a karészerű, kagylószerű elhelyezés, mintha védené és azzal a táblával mögötte?
Maga az élete, ugye, szövélyen egyszerű, tehát valójában, amikor megláttam Tordán a festményt, ugye a festményt úgy életnösem, akkor láttam neki azt a kifejezést, amit ott mutatott a festő, és én próbáltam egy egyszerű, de mégis valami dolgot kihozni, és ez sikerült.
És a tábla hogyan jött? Mikor jött a táblának az ötlete?
Ugye a bronzból a szobor, és akkor ahhoz, hogy egy háttér legyen, amelyik mégis kiemeli a szobrot, ugye rajta legyen a szöveg, ad egy hátteret. De hát, ha elolvas az ember, akkor ott van, de viszont így, ha ránéz, az alumínium az fehér, az kicsit kiemeli a betűk, ott feketén vannak.
Az írás is ugye a 25 és a 450, ja, az igen, is az önválasztása volt, hogy hovas, hogyan, milyen módon kerül.
Igen, a 450 ugye az már megvolt, már valaki megtervezte. Tehát onnan másoltam le. Mást akartam, de viszont így láttam ez oda. És a 25-et egy kicsit olyan modernül csináltam, úgy összefogva, összekapcsolva. Bonyolultabban volt elképzelve, de aztán így letisztult így. Egy ablak, egy ajtó, egy ilyesmi.
Teljes mértékben itt faragta ki, itt a helyszínen?
Igen, itt. Hát volt szó arról, hogy hát ugye fent Káponáson ott 5 darab kő volt, abból válogattam ki, úgy elhasítottam, és akkor ide lehoztuk. Itt elbe, itt az udvaron, itt csináltam meg.
És itt is alakult még? Helyben volt a szobor is,
igen.
És illeszgette?
Hát a szobrot nem nagyon, de ugye a képzelet ott van a szobor, és így a helyben ugye a kő adott dolgokat, aztán közben hazamentem, meg újra rajzoltam, meg minden.
Tehát voltak tervek is tulajdonképpen?
Hogyne, voltak tervek. Tehát elvileg, ma Leventével beszélgettük, hogy fogom megcsinálni, nagyjából, nagy vonalakban megvoltak a aztán az apró lékosan az úgy kidolgozódott.
Levente mennyire szólt bele abba, hogy milyen legyen a talapzat, vagy ez hogyan működik egy ilyen együttműködés, mert ez nem csupán egy talapzat, mert ez a része, ez egy nagyon lényeges környezet neki.
Hogy őszinte legyek, mi ezt nem nagyon tárgyaltuk meg, de én Buzogány Mózesben annyira bízom, hogy teljesen érezte az arányokat, a kövek nagyságát, ugye, mert el kell mondjuk a rádió hallgatóknak azt is, hogy van egy nagy kő, egy olyan 75 cm-es, 80, 70, és fölötte egy ilyen kútszerű, érdekes, amiben áll a szobor, de mégsem olyan magas, mintha ő bele lenne oda a kútba süllyedve. Az egésznek és a mögötte lévő szövegnek is egy olyan szép elképzelés, ezt szóban megbeszéltük, de az igazság az, hogy főpróba nem volt. Vizionálás, nukusz, ahogy mondanám.
Mi most vizionálunk első ízben
hát tulajdonképpen. Van, ezt mondom, én is jó formán most, habár erről már azért nagyon sok szó esett.
Így egyben nézve hogyan tűnik önnek? Milyen? Tehát jó volt az eredeti elképzelés, a passzítás, az egész kompozíció jól sikeredett? Mert most is ön is így ül, kritikusan nézegeti.
Igen, igen, ugye még azelőtt még elbeszéltük Leventével, hogy még, hogy lett volna még jobb, ugye ott az ember soha nem sikerül úgy, hogy tökéletesen megalkossa a dolgokat. Hát így, jónak találom, én is jó formának, hogy mondjam, hát ugye nem lehet tökéletes megcsinálni sohasem. Hát még lehet, hogy még a sarkaiból leütök innent onnan, hogy ne legyen olyan sarkol fent ott, aztán. De már sok idő nincsen, mert vasárnap el kell avatni, ugye.
Mennyi idő alatt készültek el ezek a talapzat részek?
Nem is tudom, hát dolgoztam a táblával, ugye az gyakorlatilag gipszlapra véstem be az írást. Eredetileg, az őszintén meg kell mondjam, eredetileg írott betű lett volna.
Sokkal bonyolultabb, hát ilyen kézíratos írott betű, ahogy mondod, mint mondjuk egy ilyen egyszerűbb mértani vonalakkal írott betűk. Te azt mondtad, hogy azzal szeretted volna, sokkal bonyolultabb
lett. De miért nem lett az?
Meg volt a szöveg, le volt írva. Csak az történt, hogy én a szöveget az unitárius naptárból vettem ki. Nem volt időm, hogy feljöjjek, és meg volt írva, élek nagyságba, felhoztam, és mondom, hogy tiszteletes úr, olvassa el, mert ha valahol tévedtem, 101-szer átmegyek rajta, nem veszem észre, hogy valahol téved, ez így működik. És akkor elolvastus, hát nem az eredeti szöveg. Azt mondja a tisztelt, és nem, és akkor az igazság az, hogy felment, azt mondtam én már. Aztán ő újra szerkesztette, evel a betűkkel újra csinálta, felnagyította, aztán ezt véstem ki én gipszbe, és akkor elvittem, és kiöntöttem. Hát de nálam ugye az a helyzet, hogyha valamit kifaragok, ki is tudom menteni.
De az írott betűre egy pillanatra visszatérek, hogy az sokkal dekoratívabb lett volna, szebb, mutatósabb, szebb lett volna, de ha már így sikerült, akkor muszáj volt te a hagyományokhoz ragaszkodva, lévén, hogy nem eredeti szöveg volt, ezért muszáj volt egy másikat megcsinálni.
Mert azért gondoltam az írót, mert hogy abban az időben írta, nem nyomtatta, ugye, úgy szerintem még jobb lett volna a véleményem szerint, hogyha írott betűkkel lett volna ez a tábla háttér megírva, de nem mindig úgy sikerül, hogy az ember éppen elképzeli.
Térjünk egy picit vissza erre a Dávid Ferencre. Dávid Ferencről egyetlen egy ugye, ábrázolás létezik, és az se biztos, hogy teljesen élethű. Hogy tudsz te viszonyulni ilyenkor ahhoz, hogy milyen Dávid Ferencet alkossál meg?
Egyszer én át kellett vegyem az összes eddigi ábrázolást, végignézni ki hogyan látta. És ebből leszűrni egy következtetést oly módon, hogy akkor milyen is lehetett, ha ez úgy látta, az úgy látta, de mégis egyfajta közös valami jön ki belőle, valami határozott. Szóval én azt láttam ezekből, azt szűrtem le ezekből a műalkotásokból, ami fennmaradt róla, hogy egy nagyon-nagyon finom lélek, a papi lélek, és általában papi portrékon gyakran lehet ezekkel a dolgokkal találkozni. Hát szobrokat néztem meg, legalábbis reprókat mindenképpen, festményeket, az a híres festmény, ami a tordai ugye feltartott kezű, ahol kihirdeti ezt a kiáltványt, meg minden, de azért nekem óriási segítség volt, alap ahhoz, hogy ezt elkészítsem, az a bizonyos régi portré, amit én itt az itteni templomnak készítettem, de akkor nagyon alaposan rákészültem, és volt egy kicsi könnyedség az, hogy nagy a portré, nagy. Nem műtyűrbe kellett összesűríteni, hanem jó nagyba, bátran minden, és azt bizony ért bennem állandóan. Állandóan, amellett pedig van nekem némi unitárius kötődésem is. Édesanyám unitárius volt, az ő nagynénie, tehát az édesanyja testvérének a férje pap volt Orthévizen. Mi sokat jártunk le gyerekként, meglátogattuk, még a leltár számokat is segítettünk felírni a templomba, mindent. Valami módon azért kötődtem én mindenképpen az unitáriusokhoz, katolikus létemre.
De én azt hiszem, az a 10 évvel ezelőtti portré nem befolyásolt? Segítségnek mondtad te, de...
Abszolút befolyásod, teljesen igazad van. De hát ez nem bűn, hiszen én akkor már önmagamnak kikísérleteztem magát a személyt. Talán még a belső vonatkozásait is, amit én abból a sok mindenből, a sok képzőművészeti alkotásból leszűrtem. És akkor nekem itt most könnyebb dolgom volt. Úgyhogy ez igaz, igenis befolyásolt.
Az, hogy ez most végül is térben van, és ez egy szobor, nem egy sík festmény, az segítség volt, hogy megtudtad tapintással a vonalakat, meg minden egyebet formálni?
Hát, hogyha egyszer már megrajzoltad, egyébként minden szobor egyszer rajzba elkészül, ez természetes, ha egyszer megrajzoltad, akkor egy kicsit már érzed plasztikailag is, tehát térben is. Úgyhogy nagyon-nagyon segített az a, pedig 10-15 év a különbség. 15 éve, hogy azt megtenni, úgy van. 15 éve. Azon kívül a pátoszos megjelenése azon a bizonyos festményen, ami annyira bement a köztudatba, az a tordai, feltartott kezű, stb. Én azt próbáltam itt enyhíteni oly módon, hogy nem tartom fel a kezét, tehát nem úgy mintáztam, hogy feltartja a kezét, hanem egyiket így átteszi szépen a szíve fölé, a másikba tart egy könyvet, Bibliát mondjuk.
És hát nem mellékes az, hogy milyen arckifejezése van, engem az ragad meg egy ilyen, az esendőség, az átszellemültség és minden egyéb, ami rajta van.
Mert igaz, mert erre törekedtem, hogy a finom arckifejezések mögött egyfajta átszellemültség is látszódjon az arcon. Egy kicsit az ég fele is néz, fölfele néz egy kicsit, és az egésznek van egy ilyen, hogy mondjam, még egyszer csak ezt használom, átszellemült hatása. Mindaki azzal a gondolattal, amit ő hirdet, azzal teljes mértékben azonosul.
És hát az a fehér gipsz minta, amit te leadsz, igen, és amiben megálmodod, az egészen más. Amikor kijön ez a patinás bronz, azt hiszem megdobban a te szíved is, ugye?
Hát a bronz az a nemes. A gipsz az félanyag, az nem végleges anyag. A bronz az végleges anyag, és nyilvánvaló, hogy itt van valami olyan szép, benne van a szóban, hogy végleges, hogy valóban ott van szinte, most ez nagy szó, de öröklétet sugal azáltal, hogy bronzban ott van. Még akkor is, ha itt most egy 62 centis szoborról van szó. Még akkor is. Igazad van, mert a gipsz, hát az örökké más hatású, az természetes, ezt mindenki tudja, hogy megnézzük a gipszet, kicsit fehér, kicsit meszes, kicsit másképp jönnek az árnyékok, minden, de a bronz nemes. A gipsz nem nemes, az félanyag, az csak úgy segítünk az előkészítésén egy szobornak.
Jelen szoktál lenni az öntésnél?
Általában igen. Hát itt Mózes az egyik fő öntő mesterünk, és nagyon sok szobornál, amit nekem ő már öntött, többször ott voltam. Volt, amikor nem. Volt, amikor csak úgy meghozták az eredményt, de legtöbbször ott voltam.
És ez izgalom?
Az. Ez egy csodálatos érzés. Az egy csodálatos érzés, ha jó sikerül a öntés is, nem maradnak lyukak, erről még tudunk beszélni sokat. Olyan mesterségbeli tudással dolgoznak itt az öntőink, hát most így mondom, hogy az valami csoda. Mózesről nem is beszélve, mert ő már 35 évet biztos az üzembe annyit öntöttél is, de most egy másik öntőműhelyben is dolgozik, és Csíkban van egy közös kitűnő öntőbarátunk, aki nekem még tanítványom is volt, de nem öntészet, ő ott az iskolában, Demeter Pétert, muszáj megemlítsük a nevét. Na, ő öntötte, és Mózes, hát aztán együtt.
És muszáj akkor megkérdeznem, hogy ha jól sikerül az öntés. Na most ez egy jól sikerült öntés? Csupán a technikai tényezők befolyásolják, hogy jó lesz-e?
Olvastam egy könyvet, vagy egy szakmai leírást, ami a viasz veszítéses öntéssel dolgozunk gyakorlatilag. Demeter Péter Csíkszeredában van egy műhelyes, ott ketten öntögetünk, egymásnak segítünk. Ott leírta, hogy amikor mindent megcsinál az ember, ha egy szoboröntésnél, végül rózsát tesznek a forma köré, hogy a szellemek, hogy segítsék, mert az ember bármilyen tökéletesen megcsinál, úgyis valami hiba történik, úgyhogy mindig valamit kell. De van, mikor jó darabok kerülnek ki, van, amikor kell javítani. Van úgy, hogyha mondjuk nagyobb méretű szobornál úgy is történik, hogy darabokat kivágunk belőle, újraöntjük, bepászítjuk, behegesztődik. Aztán van, amikor kisebb lyukok keletkeznek, ugye, akkor azt be lehet hegeszteni, fódani, akkor korrigálni utána, ugye, öntéskor ott van a gipsz darab, és akkor azt ugye nézzük, ha szerint hegesszük, faragjuk, csiszoljuk, aztán ugye végül, amikor le van csiszolva, aztán a patina az aztán összehozza az egészet, úgyhogy akkor már nem látszik, hogy ahol mi volt a javítás.
Tulajdonképpen ön is egy szobrász ilyenkor, amikor bronzba önt, ugye? Keze alól születik.
Hát igen, mert ugye, mikor hoznak egy szobrot, akkor leülünk a kollégával, Péterrel, akkor szoktuk mondani, hogy egy marék alma magot meg kell legyünk, ugye, és akkor figyeljük. Főleg egy nagy 2-3 méteres szobornál, akkor ugye azt nem lehet egyben megönteni, mert sok darabba szét kell vágni, azt ott berajzoljuk, levesszük külön. Tehát sokat kell azon filózni, hogy, aztán végül ugye akkor darabokban leöntve, akkor összepászítani, összeheggeszteni, ugye. Nem egyszerű dolog, tehát nagy izgalommal jár az egész egy szoboröntés, tehát aztán ugye olyan problémák jönnek közben, amire az ember nem is számít sokszor. Ha egy kicsi dolgot kihagyott már, az már megmutassa magát, hogy ki kell javítani.
Fel kell tennem azt a kérdést, hogy ezek után, hogy látod itt így szép környezetben, még el szeretnéd képzelni nagyobb méretben? Nem feltétlenül a 3 méterre gondolok.
Örömmel erre gondoltam is, csak ugye arra igény kell valahol, valaki részéről, valakik részéről, de az elképzelés az megvolna, el tudnám képzelni, csak egyelőre nincs erre igény, de hogyne, persze, sőt, életnagyságonál mindig nagyobbra kell egy kicsit a szobrot gondolni. Az életnagyságú szobrot, figyeljétek meg, általában a tér megnyomja. Kicsinek tűnik. Mindig ez törvény. Nagyobbra kell egy icipicit, azért nagyobb kell legyen a szobor. Itt is nehogy a néphatást érjük el ezzel. Itt rengeteg dolog van, aránykérdések, minden. Van a kényes méret, az 1,30, az a fél ember magasság. Az is egy nagyon kényes méret. Abba betartani az arányokat nagyon nehéz. De én életnagyságút, ahogy szoktuk mondani, vagy annál mindenképpen nagyobbat el tudnám képzelni. De hát így is volt az eredeti terv, ott azon a bizonyos terven, ahova úgy kellett behelyezni a térbe, úgy tűnjön a 60 centi, mintha 3 méteres lenne. Van egy ilyen játék az egésznek.
Na most ön mondta, hogy tökéletes alkotás soha nincsen. Mi az, ami végül is a tökéletesség határát súrolja ön számára? Ez például hol helyezkedik el ez a talapzat ebben az együttesben, amit itt látunk?
Jónak találom, csak ugye Levente barátommal megbeszéltük, aztán felfedeztünk egy pár, ami mégis nem jó, de úgy látom, mint ezt maga a természet alkotta volna. Én egy pár számot oda befaragtam, és a többi ugye megalkotta a természet. Ugye egy kicsit ott bennebb, lyukat csináltam, stb.
Általában fontos önnek, hogy a természetesség határán maradjon, hogy azért az a kő ne legyen túlságosan mívesen megmunkált, vagy nagyon mesterségesen megmunkált?
Ez a második, harmadik ilyen munka, amilyen kőben, mert én nem sokat dolgoztam, hanem megmaradjon úgy a valóság, tehát ne sokat finomítani rajta, úgy, ahogy megtermett, az ember kiválasza, ugye, ahol kapja, és akkor úgy meghagyni magába, úgy, és akkor belőle úgy kihozni, imittam ott, ami mégis jó legyen.
És akkor a szobrászművész ezt hogyan látja, hogy ez a stílusú talapzat, ami kiegészíti tulajdonképpen ezt a munkát, teli találat?
Teli találat, bizony. Mózessel többször is dolgoztunk így együtt, de itt úgy érzem, hogy itt ő azért nagyon-nagyon odafigyelt, és egy szerves egységet alkot a szobor, a talapzata, úgyhogy mindenképpen csak örülni tudok ennek, ahogy ő megoldotta.